A világ eddigi legnagyobb művelete lehet a Saudi Aramco állami olajcég tőzsdei bevezetése. Folytatódik az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Tartsanak velem!
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja. Az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
2 éve jelentették be, hogy tőzsdére viszik a Saudi Aramco részvényeinek 49%-át, első lépésben 5%-át, 100 milliárd dollár értékben. Múlt héten azonban az a hír jelent meg, hogy lefújták a gigantikus tőzsdei bevezetést, amit aztán a saudi vezetés cáfolt. A részletek Svetnik Endrétől, az Inforádió londoni tudósítójától.
A szaudi kormány tagadja, hogy feladta volna tervét arról, hogy a tőzsdére vigye az állami kézben lévő Aramco energiavállalatot. A tervezett lépést úgy emlegették, mint a világ legnagyobb tőzsdei bevezetését. Nem is csoda, mivel 2 billió dollár értékben vásárolhattak volna, vagy vásárolhatnak majd Aramco papírokat a befektetők, még akkor is, ha csak a cég 5%-át vitték volna piacra. Szerdán a Reuters jelentette, hogy a szaudi hatóságok elbocsátották a programon dolgozó pénzügyi tanácsadókat, és az Aramco ehelyett egy helyi olajvállalatba való befektetést tervez. Erre jött a szaudi energiaminiszter riposztja, hogy sinem van a tőzsdei megjelenés, de nem jelezte, hogy az mikor történik meg. A kormány továbbra is elkötelezett a Saudi Aramco tőzsdei bevezetése mellett az általa megválasztott időpontban, amikor a leginkább kedvezőek a feltételek, mondta Khalid El-Fatih, energiaügyi miniszter, aki egyben a Mamut vállalat elnöke is. Az időzítés több tényezőtől függ, a kedvező piaci feltételek mellett a jövő hónapokra tervezett cégvásárlásoktól is, tette hozzá. A Reuters hírügynökségnek a hátraharcról szóló jelentése ugyanakkor 4 különböző vezető szakmai forrás állítására alapult. Ketten azt mondták, hogy már egy ideje eldöntötték, hogy leállítják a tőzsdei debütálást, de ezt senki sem közölheti, így a nyilatkozatok fokozatosan haladnak ebbe az irányba, először a késleltetésről, aztán a tőzsdei megjelenés leállításáról állították. Mohammed bin Salman koronaherceg 2 évvel ezelőtt jelentette be a külföldi tőzsdei bevezetés tervét, amely reformprogramja sarokköve volt. Ennek célja csökkenteni a szaudi gazdaság függését az olajbevételektől. Egyes szakági szakértők ugyanakkor úgy látták, hogy a szaudiak masszívan túlértékelték a bevezetni kívánt vállalati részt, és ezért kétségbe vonták a tőzsdei manőver sikerét. Azt, hogy a tervet jegelték, az is igazolni látszik, hogy a források szerint júniusig volt költségvetési pénz az ügyleten dolgozó nemzetközi szakértőkre, és utána nem újították meg a keretet. A 2 billió dolláros bevezetés helyszínéért a londoni, a New York-i és a hongkongi tőzsde is verseng egymással, és források szerint nézeteltérés lépett fel a szaudi illetékesek és külföldi tanácsadói között arról, hogy hol is történjen meg a debütálás.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Amerikai sajtóértesülések szerint Washington szankciócsomagot készít elő az északi áramlat 2 ellen, amelyet heteken belül életbe is léptethet. A vonalban már Ugrozdi Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Miért zavarja Washingtont az, hogy Moszkva és Berlin megállapodott egy gázvezetékről? Ez pusztán politikai ügy, vagy van gazdasági háttere is, tudván, hogy az Egyesült Államok el szeretné adni a cseppfolyósított földgázát, de azt a tényt is ismerjük, hogy ez mindenképpen drágább, mint hogyha Oroszországból hozna Európa földgázt. Szóval mi áll a háttérben?
Alapvetően 3 dolog, amivel 2 politikai, 1 pedig gazdasági. A 2 politikai dologból az egyik az, hogy az Egyesült Államok próbálja fenntartani a saját érdekszféráját Európában, amit ugye nagyjából a második világháború vége óta megvan, ennek vannak intézményi keretei, mint a NATO, de vannak olyan nem intézményi keretei is, mint a különféle együttműködési gazdaság egyes területen, és nyilvánvalóan próbálják a konkurenciát kizárni, és így elsősorban az orosz gazdasági érdekeket is korlátozni. A másik oldalon ott van a politikai szükségszerűség, ha lehet így mondani, tehát az, hogy az amerikaiak szeretnék az oroszokat minél több stratégiai európai iparágból egy kicsit kijebb szorítani, ezt láthatjuk akkor, amikor különféle közép-európai energiaprojekteket kritizálnak azért, mert az oroszokkal valósul meg, vagy például az északi áramlat esetében is. Ugye az az amerikai érvelése mögött, hogy minél több gazdasági pozícióval rendelkezik Oroszország ezekben az európai országokban, annál nagyobb befolyást tudnak gyakorolni ezeknek az országnak a kormányára, és nyilvánvalóan az amerikai érdekében az esetben az, hogy a saját érdekeket érvényesítsék, és a külső szereplőknek a befolyását csökkentsék. A harmadik az egy viszonylag újabb fejlemény, ez pedig az amerikai cseppfolyósított szolgálatok az esete. Ugye az amerikaiak már az északi áramlat egyet is ellenezték, amit a 2000-es évek közepén építettek, akkor azért még nagyon messze voltunk az amerikai talagász forradalomtól, tehát nem is volt az exporttermék. Az utóbbi néhány évben jelent meg a világpiacon, hogy az amerikaiak folyamatosan építik ki az exportkapacitásaikat, azokat a földgázcseppfolyósító üzemeket elsősorban a Mexikó-öböl partján, amik fizikailag lehetővé teszik az amerikai talagáznak az exportját, úgyhogy az utóbbi néhány évben a gazdasági érv is megjelent harmadikként, de az első kettő az már nagyjából azóta jelen van, hogy a Szovjetunió összeomlott, sőt igazából egy kicsit korábban is, már a hidegháború ideje alatt. Azért komoly figyelmet fordítottak az amerikaiak arra, hogy az oroszoknak a gazdasági befolyását, mert hát akkor még szovjet gazdasági befolyás már amennyi volt, ellenőrzés alatt tudják tartani Európában.
Viszont a mostani amerikai irány a gazdasági racionalitásokkal megy szembe, hiszen Európa nem azért vásárol Oroszországtól földgázt, mert a politikai kapcsolatait szeretné erősíteni, hanem pusztán azért, mert folyamatosan nő az Európai Unióban, illetve Nyugat-Európában a földgáz iránti igény, és hát érthető okokból a legközelebbi és legnagyobb földgázkitermelőtől a legolcsóbb megvásárolnia.
Ha megnézzük az Európai Uniónak a földgázimportját, akkor Oroszország valóban ilyen 35-40% körül részesedik ebből, de ezért viszonylag diversifikáltuk a forrásunk, Algéria, Norvégia, és egyre inkább mondjuk a Katar is néhány esetben Ausztrália és bizonyos Afrika összeutari cseppő és földgázzal szállnak be ebbe a piacba. De kétségtelen az oroszoknak van egy történelmi múltjuk, ugye elsősorban a testvériség vezetéknek, illetve a Jamal Európa vezetéknek köszönhetően, amiket már a szovjet időben lefektettek, amin keresztül el tudják látni Európának a gázigényének egy részét. Viszonylag olcsó földgázzal, ugye a vezetékkel a legolcsóbb szállítani, nem véletlenül próbálnak meg most is ebben az infrastruktúra fejlesztés irányban mozogni. Úgyhogy orosz szempontból azt tud racionális az a magatartás. Nyilvánvalóan Európa pedig a legolcsóbb forrásból kíván beszerezni, és ebből a szempontból az oroszok bármit is csinálnak az amerikaiak a következő 10-20 évben, megkerülhetetlenek maradnak, hiszen az orosz exportot, ami nagyjából 150-160 milliárd köbméter egy évben, egyszerűen fizikai képtelenségre meg máshonnan kiváltani. Úgyhogy a gazdasági okok azok elég jelentősen meghúzódnak a háttérben, és nagyon nehéz jelenleg az orosz vezetékes gáznak versenyképes alternatívát kínálni. Ugyanakkor láthattuk azt 2006-os és 2009-es gázháborúk után, hogy adott esetben nem az ár nem minden, tehát az ellátásnak a stabilitása, vagy mondjuk különféle politikai céloknak a megvalósítása azért sem megváltoztathatják a pusztán gazdasági megfontolásokat mondjuk egy gázbeszerzés ügyében. Lengyelország erre egy nagyon jó példa, akik vállalták a LNG terminálnak a plusz költségeit politikai szempontból, hogy az amerikaiaknak részben szívességet tegyenek ezzel, részben pedig az Oroszországtól való függőségüket csökkentsék. Ugye ismerve a lengyel-orosz politikai kapcsolatoknak a helyzetét jelen pillanatban, hogy Lengyelország kormánya számára egy indokolható plusz kiadás ez, akik azonban mondjuk nem állnak ilyen viszonyban az oroszokkal, és egy pragmatikus együttműködésre törekednek, ott adott esetben ez az extra költség politikailag nehezebben indokolható.
Washington mivel indokolhatja a szankciókat? Ugye az orosz külügyi tárca az amerikai laphírekre rögtön azt reagálta, hogy a készülő szankciók a nemzetközi jog szempontjából teljesen törvénytelenek.
Úgy gondolom, hogy az amerikaiaknak nem igazán, legalábbis amíg a kongresszusról és főleg a szenátusról beszélünk, nem igazán kell kifogást találni arra, hogyha az oroszok ellen újabb szankciókat akarnak életbe léptetni. Ugye a Donald Trump környéken tapasztalható különleges ügyészi és kongresszusi vizsgálatok azért bőven adnak táptalajt annak, hogy Oroszország ellen valós vagy vélt indokok alapján újabb szankciókat vezessenek be. De ugyanakkor azért az is látszik, hogy ezzel nagyon sok republikánus szenátor, illetve republikánus törvényhozó, akinek az államában palagáz érdekeltségek vannak, olyan előnyezésültet, amit a saját választók közvetében mondjuk munkahelyekre, adóbevételre vagy innovációra tud lefordítani. Tehát itt azért először összefonodnak az érdekek.
Viszont az Egyesült Államok egy újabb NATO szövetségesével, egy fontos gazdasággal, a világ egyik legnagyobb gazdaságával, Németországgal, illetve annak vezetőivel kerül konfliktusba. Ugye most van a török-amerikai, és lehet akkor egy német-amerikai konfliktus is. A NATO két igencsak fontos államával. Ennek nem lehet hatása Washington későbbi döntésére?
Azért nehéz ezt most megmondani, mert úgy látszik, hogy az amerikai döntéshozatal legalábbis kormányzaton belül sokszor elszigetelt. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy bizonyos döntések koordinálva születnek meg. Tehát például az, hogy Trump a németekkel hogyan érzi ki a kapcsolatokat, vagy mondjuk a törökökkel kapcsolatban milyen álláspontot foglal el, azok nem minden esetben találkoznak például az amerikai katonai érdekkel, vagy a NATO-nak az igényeivel. Ezért látjuk ezt a megszakítottságot, ha lehet így mondani, az amerikai külpolitikában, mert nagyon sokszor attól függ, hogy milyen döntést születik, hogy éppen ki ennek a területre felelős, a Pentagon foglalkozik-e vele, a külügyminisztériumban melyik államtitkár foglalkozik vele, és ez a kirakós ez nagyon sokszor nem áll össze. És ezért van az, hogy hiába látjuk azt, hogy mondjuk az Egyesült Államoknak szüksége lenne Németország részéről arra, hogy növeljék a védelmi kiadásokat, a német hadsereget valamiféle működőképes állapotba hozzák. Politikai okokból Trump akár egy tweettel bele tud zavarni ebbe a képbe, és mondjuk az előző néhány hónapnak az építkezését 2 másodperc alatt rombolja le.
Köszönöm, az elmúlt percekben Ugrozsny Mártont, a Külügyi és Külgazdasági Intézet munkatársát hallották a tervezett amerikai szankciókról, amelyeket az északi áramlat 2 ellen szeretne Washington bevezetni.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Ezzel az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!